Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Szó lesz a következő szűk fél órában a Pénzmúzeum újabb ismeretterjesztő előadás sorozatáról, valamint arról is, hogy működésbe léptek Budapesten az új sebességmérő kamerák. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Idén már második alkalommal indult útnak a Pénzmúzeum ismeretterjesztő előadás sorozata. A Bőrönd Múzeum projekt 2023. szeptemberében startolt, és első évében több mint 8000 diákhoz jutott el az ország különböző részein. A Pénzmúzeum szakértője azt mondta, hogy a diákcsoportoknak tartott előadásokon kirajzolódott, hogy a fiatalabb generáció fogékony a pénzügyi tudatosságra. Ezért fontos, hogy a Bőrönd Múzeum folytatódjon, és az idei évben még több diák vehessen részt a foglalkozásokon. Révész emesét Szajlai Csaba kérdezte Napvendége című műsorunkban.
Az a információ járja Nagy Budapestet, hogy a Pénzmúzeumot becsomagolták egy Bőröndbe. Tehát Bőröndmúzeumként fogtok a továbbiakban funkcionálni? Mit jelent ez? Vagy csak pletyka?
Nem pletyka természetesen. Ez egy jelképes értelmezése a Bőröndmúzeumnak, hogy a múzeumot becsomagoljuk, tudást csomagolunk minden esetben ebbe a múzeumban, és azt visszük el a diákoknak iskolákba.
Hová?
Magyarország bármelyik területét meglátogatjuk, ahova minket meghívnak, oda szeretettel kimegyünk. Természetesen próbálunk minél több évfolyamot oktatni. Általános iskolásoknak szól ez a program, illetve középiskolásoknak.
Na és akkor nézzük ennek a részleteit, ha tényleg képletesen szóval be lehet csomagolni a Pénzmúzeumnak a tartalmának egy jelentős részét ebbe a Bőröndbe, mi indokolta, hogy országjárásba kezdjetek?
Ugye a múzeum már több mint két évvel ezelőtt megnyitott, és azóta folyamatosan teltházzal üzemelünk. Már azt a lépést is meg kellett tennünk, hogy reggel 8 órakor nyitjuk ki a kapuinkat, és várjuk a csoportos látogatásokat. Ugyanis a múzeum úgy működik, hogy a iskolai időben a délelőtti órákban, tehát reggel 8 órától 14 óráig iskolai csoportokat fogadunk. Tehát ilyenkor az egyéni látogató nem tud bejönni, hiszen úgy működik a múzeum, hogy jönnek az iskolai csoportok és edukatív tartalmakat kapnak szakemberek által. Végigvezetik őket a múzeumba. Örülünk, hogy sokan szeretnének eljönni hozzánk, de nincs annyi időpontunk. Ezért döntöttünk úgy, hogy akkor mi megyünk el az iskolába.
Hát amennyire tudjuk itt, ugye a Pénzmúzeum Budán működik az egykori postapalota épületében, és különböző tematikája van. Hogy lehet ezt becsomagolva elvinni országjárás apropóján?
Igen, tehát a pénz útját járjuk be a pénz funkcióján keresztül, öt funkción keresztül mutatjuk be magába a múzeumba ezeket.
Ez a pénz öt funkciója, ez a hagyományos közgazdasági értelemben vett funkció?
Így van. Igen, ez a fizetési funkció, kincsképző funkció, világpénz és a többi így tovább. Tehát ezt az öt funkciót vizsgáljuk meg magába a múzeumba, és ennek egy szeletét visszük ki, de igazából a fiatalokat a mai pénzkezelés, korszerű pénzkezelés, gazdálkodás érdekli. Természetesen a múzeum az nem csak a múlttal foglalkozik, hanem a jelennel, sőt a jövőre is föltesz kérdéseket. Tehát a múzeum egy organikus intézményünk, folyamatosan változunk, jelen vagyunk a változásokkal, és ezt az ismeretanyagot, ezt a tudást visszük ki az iskolákba.
És egyébként ugye miután a Pénzmúzeum mégiscsak feltételezve, hogy sok mindent bemutat, hogy lehet kivinni a tárlatot?
Tárlatot nem vihetjük ki sajnos, azt hét lakat alatt őrzik, tehát még vannak olyan részek, ahol mi ott dolgozók sem mehetünk be, de a látogatók, ha eljönnek hozzánk, akkor láthatják a tárlatot. Ahogy az előbb említettem, ugye a tudást visszük ki. Van például a monetáris kamatpolitika. Hú, ez ijesztően hangozhat, hogy monetáris kamatpolitika fiataloknak, ezt középiskolásoknak terveztük meg ezt a programot, hogy egy kicsit rálátásuk legyen a kamatlábnak a működésre, hogy milyen hatással van a gazdasági szereplőkre. A múzeumban ezt megismerhetik oly módon, hogy van egy ilyen vízvezeték rendszerű ábrázolásunk, mint a víz, ugye áramlik a gazdaságba a pénz, néha inflációhoz is vezethet, és ezt tudják a gyerekek ott szabályozni. Ugye négy szereplő van, a Magyar Nemzeti Bank, a kereskedelmi bankok, a háztartások, illetve maga az ipar szereplői, ezekbe a szerepek bújnak be a gyerekek, és ismerik meg. Ezt képezzük le, és visszük ki az iskolákba játékos módon, és minden esetben attrakciókat viszünk, tehát bevonjuk a gyerekeket, döntést kell hozzanak, tehát nem egy frontális oktatás egy oldal, hogy a tanár leadja a feladatot, hanem a gyerekek jelen vannak, játszanak és kipróbálják.
És egyébként, hogy lehet tematikus csatornában, azért nem olyan bűvös fogalom a monetáris kamatpolitika, de hát, hogy lehet ezt közelebb vinni, ha jól veszem észre, a fiatalabb korosztályhoz.
Meglepően tapasztaljuk, hogy sokkal tudatosabbak a mai fiatalok, ugyanis már a NAT iskolai tananyagába is benne van elrejtve ugyan már a pénzügyi tudatosságra való nevelés, mint a matematika, földrajz, történelem tantárgyakban már itt-ott megtalálható, de az, hogy ő neki kinyílt a világ az internet által, sokkal több információhoz jutnak, illetve igényük is van, hogy használják az új technológiát, ők már nem feltétlenül akarnak készpénzt a kezükbe, a zsebükbe, hanem a mobiltelefon, az okos eszközök, és ezáltal sokkal tájékozottabbak. Például tapasztaltam azt, hogy az én fiamtól tanulok is. Tehát, hogy nagyon, nagyon testközelbe hozza a technikát nekem.
És kérlek szépen, bár picit előre menekültünk abban a vonatkozásban, kiknek is szólnak ezek a programok, ha jól vittem ki a szavaidból, akkor a fiataloknak elsősorban? Azon belül is milyen korosztályt céloztok meg?
Elsősorban az általános iskola felső tagozat készült ez a Bőrönmúzeum, és kiegészül ez a középiskolával, mert a középiskolában ugyan egy gazdasági technikumban ugyan tanulnak pénzügyeket, de egyéb technikumokban, gimnáziumokban nem, ezért szeretnénk ezt bővíteni. Illetve a tanároknak sincs meg feltétlenül a tudása, az alapja, ezt abból is tapasztaltuk, hogy mernek kérdezni, tehát leadunk egy órát, és ők is kérdéseket tesznek föl. Van tanár, aki fölkészül ugyan állampolgári ismeretek, ugye tavaly vezet be ezt az új tantárgyat, már ők felkészültebb tanárokkal is találkozunk, de ők is frontális oktatásként adják le, úgymond egy kicsit szárazabban a tananyagot, nincsenek meg azok az eszközeik, amitől érdekessé válhat a fiataloknak.
Hát, ha jól veszem ki a szavaidból, akkor elég szép szakértői tím járja az országot, hogy áll össze egy ilyen csapat.
Igen, külsős tanáraink vannak, valóban egy nagyobb csapattal dolgozunk együtt. Az általános iskolában bármilyen tanárral együtt dolgozunk, nem feltétlenül kell tanári képzettsége és kis affinitása is legyen a tanításhoz, közel legyen hozzá egy kicsit a pénzügyi nevelés. A középiskolákban legtöbbször közgazdász tanárok mennek ki.
A Pénzmúzeum szakértőjével, Révész Emesével Szajlai Csaba beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Működésbe léptek az új sebességmérő kamerák Budapesten. A fővárosi önkormányzat összesen 26 új trafipaxot helyezett el, amelyek 47 forgalmi sávot figyelnek. A városvezetés célja, hogy 2030-ra 50%-kal csökkentsék a halálos kimenetelű közúti balesetek számát. A Total Car szerkesztője elmondta, hogy az intézkedés egyik hiányossága, hogy az új kamerákat nem feltétlenül olyan utakhoz helyezték el, ahol alapvetően nagy problémát jelent a gyorshajtásból fakadó ütközés. Szentkuti Ákos arról is beszélt, hogy a magyar autós kultúrában rengeteg a tévhit a sebesség túllépéssel kapcsolatban. Imre Lőrinc interjúja.
Hát a kiinduló pontja ennek a mostani intézkedésnek, azt gondolom, hogy egyértelműen kezdetben a 2023. júliusi Árpád-hídi tragédia, majd emlékezhetünk, hogy szinte napra pontosan egy évre rá következett egy újabb tragédia, amikor egy lopott taxival egy bedrogozott férfi három autóval ütközött össze, úgyhogy ezt követően került igazán középpontba a budapesti gyorshajtás ügye is, hogy valamit tenni kell ezzel szemben. Mindjárt megnézzük, hogy ez a mostani intézkedés sorozat mennyire tud ténylegesen effektíven tenni a gyorshajtókkal szemben, de először magára a problémára lennék kíváncsi, hogy az mennyire van nagyon hangsúlyosan jelen szerinted Budapest utcáin.
Hát ugye itt megint az a probléma, hogy egy nagyon erős kisebbség határozza meg azt, hogy a többség ugye milyen sors vár. Valószínűleg, hogyha jól belegondolunk, akkor egy Árpád hídra szemben felhajtó, taxit eltulajdonító, bedrogozott állapotú férfit annyira nem fogja érdekelni, hogy van-e ott egy kamera vagy nincs. Persze nyilvánvalóan ez egy nehéz kérdés ebből a szempontból, A sebességről tudjuk, hogy nagyon veszélyes. Tudjuk azt, hogy négyzetesen növekszik a mozgási energia, hogy növeljük a sebességet, és nagyon sok európai nagyvárosban, meg a világ nagyvárosaiban ez egy általános irányelv, hogy ahol autós, gyalogossal bármilyen módon találkozhat, ott lehetőleg csökkentsék a sebességet. Ugye nemrég behoztak egy sebességcsökkentő intézkedéscsomagot is, aminek kapcsán 40-re csökkent a 6. kerületben az Andrássy úton az Oktogon és az Erzsébet tér közötti szakasznak a maximális sebessége. Ezeket viszonylag egyértelmű okokból hozták meg, hiszen itt ténylegesen komoly balesetveszély lehet autós és gyalogos vagy kerékpáros között. Ami az új sebességmérő kamerákkal kapcsolatban probléma lehet, hogyha jól megnézzük, hogy milyen szakaszokat érint ez a sebességmérés. Gondolok itt a 6-os főútra, a Szabolya Park környékén, gondolok itt az Árpád hídra, gondolok itt a Rákóczi hídra, akkor ezek nem tipikusan azok a helyek, ahol ténylegesen ezek a balesetek meg tudnak, vagy meg szoktak történni, és ilyenkor bizony az ember fejében elindulhat, hogy vajon tényleg a biztonsága a kizárólagos célja ezeknek a kameráknak, vagy esetleg a bírságból érkező összeg is motiválhatja az önkormányzati rendészeti igazgatóságot arra, hogy ezeket telepítse. Nyilván mindenkinek saját magának kell megítélnie azt, hogy ezt hogy gondolja és mi erről a véleménye. Szerintem, ha van olyan téma, amiről mindenkinek van véleménye, akkor az egyébként pont ez.
Na ez akkor érdekes, a kamerák elhelyezése az nem feltétlenül illeszkedik a problémához olyan értelemben, hogy hova koncentrálódik igazán a gyorshajtás problémaköre. Szoktuk hallani, és tényleg én sem akarok úgy fogalmazni, mint hogyha ez a többségre jellemző lenne, mert ez egy nagyon marginális kisebbség, de szoktunk hallani különböző gyorsulási versenyekről akár, és akkor itt kiemelném, ahol tényleg gyorsan lehet hajtani Budapesten, az a Váci út, az a Szentendrei út, ez mennyire bekamerázott, vagy ide mennyire koncentrálódnak az új trafipaxok?
Abszolút, ugye a Szentendrei úton már többször is volt szó arról, hogy elhelyeznek kamerákat. Ugye a Váci úton is nagyon régóta van egy ismert sebességmérő, de valószínűleg ezt is bővíteni fogják. Ugye az Árpád hídat ugye nyilvánvalóan kiemelt figyelemmel követi most a budapesti közlekedés, meg az egésznek a menedzselése. Úgyhogy igazából ezek a helyek azért jobban vannak kamerázva. Az, hogy itt hogy szűnnek meg ezek a gyorshajtási események, azt viszont nem egyszerű meghatározni, mert a fix kameráknak ugye a fő problémája, hogy kiismerhető. Tehát oké, hogy mostanában több doboz van, mint amennyi tényleges sebességmérő, és nem mindig van mérés egy-két szakaszon, de mondjuk az az ember, aki adott esetben szeretne egy gyorsulási versenyt csinálni valakivel, és erre egy kellően széles budapesti út, amit kiválaszt, akkor valószínűleg tudni fogja, hogy hol vannak ezek a fix kamerák, és igazából az előre be nem jelentett mobil sebességmérés lehet az, ami valójában bírsággal koronázhatja ezt a nem túl példás cselekményt. Ez egy olyan dolog, hogy azért látszik, ahogy az ember közlekedik Budapesten, látszik, hogy azért ezekre a területekre sok figyelem koncentrálódik, főleg az éjszakai órákban, mind a rendőri jelenlét, mind a sebességmérés nagyon gyakran megtörténik. Persze az, hogy ez teljesen meg fogja szüntetni a gyorsulók problémakörét, az naív álláspont lenne, mert sajnos ez egy olyan tevékenység, amit nem biztos, hogy ilyen eszközökkel meg lehet szüntetni.
Ugyan abszolút megértem azokat a polémiákat, hogy ki ismerhető, hogy hova van telepítve egy fix sebességmérő, hogy a sebesség korlátozást jelentő tábla nem észszerűen van kihelyezve, stb. Erről tényleg, ahogy te is fogalmaztál, mindenkinek meg lehet a saját maga véleménye. De ugye akkor felmerül a kérdés, hogy mit lehet effektíven tenni akkor a gyors hajtók ellenében? Vannak-e olyan jó európai példák, ahol ezt elég jól vissza sikerült szorítani nagyvárosokban?
Nyugat-Európában most várostól vagy autópályától függetlenül ugye egyrészt az autó elkobzás, másrészt a jogosítvány elvétel lehet egy olyan szankció, ami nyilvánvalóan mindenkit egyformán érint. Mert a pénzbírságnak van egy olyan problémája, hogy van, akit kevésbé érint, hiszen nyilvánvalóan egy X7-es BMW-ből könnyebb átadalni azt az összeget, mint a Tulki Swiss-ből. Egyértelműen látszik az, hogy Nyugat-Európában egyrészt a büntetési fokozatoknak az emelkedésével próbálják ezt elhárítani, tehát hogyha véletlenül gyorsabban mentél egy kicsit valahol, akkor az először egy nagyon kicsi bírság, és utána, hogyha ez még egyszer, még kétszer előfordul, akkor emelkedik. Ennek viszonylag jó üzenete és létező visszatartó ereje van, hiszen aki már egyszer gyorshajtott, az majd utána jobban fog figyelni arra, hogy ne hajtson gyorsan, illetve az, hogyha valakitől elveszik a jogosítványt, vagy elveszik az autót, az azért nyilvánvalóan fáj, és azt senki nem akarja, így aztán lehet, hogy még egyszer meggondolja, hogy szeretné-e ezt csinálni, és egyébként tisztán lehet látni, akár Nyugat-Európa útjain is, hogy a különféle szigorral és a szigornak a betartottságával arányosan közlekednek az autósok, és azokon a területeken, mondjuk egyébként pont Ausztriában vagy Svájcban, nagyon kevesen hajtanak gyorsan, még hogyha nagy számon elő is fordulnak egyébként olyan autók, amikkel bizony azért lehet gyorsulni is, meg gyorsan hajtani is.
Ugye azt nevessük el, lehet, hogy a főváros fog hasonló intézkedéseket hozni a jövőben, mert tényleg a cél az, hogy 2030-ig lefelezzék a jelenlegi közúti balesetek számát, de még ahhoz visszatérve, hogy lehelyezték az új trafipaxokat, és volt egy nagyjából egyhetes tesztidőszak, azért ez eléggé brutális, vagy nekem legalábbis kikerekedett a szemem, nem tudom, hogy ezt szakújságíróként te hova helyezed el, hogy majdnem 40 ezer gyorshajtást regisztráltak ebben az egy hétben ezeken a pontokon. Ez elég sok, nem?
Ez nagyon sok. Megmondom őszintén, nem találkoztam még ezzel a számmal, és erősen felmerül bennem az a kérdés, hogy itt mit számítunk gyorshajtásnak, hogy az 50 helyett 51-jel menést azt már gyorshajtásnak vesszük-e, mert van egy olyan általános tévhit, hogy egy bizonyos sebesség túllépésre még nem büntetnek meg Magyarországon.
5%-ot tudok én.
Ez nem teljesen igaz.
Ez nem teljesen
igaz.
Ugyanis
az van, hogy ugye amit hagyományosan kiküldenek, és régen 30 ezer forint volt az ilyen kis gyorshajtás, az mondjuk ugye 50 helyett, mondjuk 65-re, vagy régebben 67-re a mérési hibahatár miatt indult el. Ennek az összegét növelték először 39 ezerre, aztán 50 ezerre, és innentől fogva nagyon sokan úgy állnak hozzá egyébként elég rosszul, hogy az 50 helyett, hogyha 64-jel megy, akkor még nem lehet semmi baj, nem büntethetik meg. Na most ez abból a szempontból egyáltalán nem igaz, hogyha a rendőr mér, és a következő ponton álló rendőr pedig megállítja, akkor már 53-ra is megbüntethetnek, engem is megbüntettek már így sajnos, úgyhogy 50 helyett 56-tal mentem, azt hiszem. Úgyhogy nem teljesen igaz az, hogy ekkora ráhagyás van a gyorshajtásban, és a regisztrált gyorshajtásokban pedig igenis benne vannak azok a nagyon-nagyon-nagyon marginális gyorshajtások, amik mondjuk 50 helyett 52-re, vagy 70 helyett 72-re szólnak. Ilyen szempontból lehet a kép valamennyire torz, nem találkoztam a konkrét számokkal, meg a konkrét adatokkal, szóval ezt így egészen pontosan nem tudnám alátámasztani, mert nem láttam, hogy mit számítanak ők ebben az esetben gyorshajtásnak, de az biztos, hogy ugye ezek olyan utak, ahol hatalmas a forgalom. A hatos főút is, meg a Árpád híd is, meg ezek mind olyan hely, ahol nagyon-nagyon sok autó halad át, és minimális, marginális gyorshajtásokat regisztrálni az igazából folyamatosan lehetséges, tehát ebből a szempontból meg nem döbbent meg. A mai modern autók egyébként ebből a szempontból nagyon rosszak és jók egyben, hiszen az ember nem nagyon érzi bennük a sebességet. Tehát, hogyha nem nézel le folyamatosan a műszerfalra, akkor egyszerűen nem tudod megmondani, hogy még az se, hogy 50-nel vagy 60-nal néz. Ugyanolyan csend van benne, ugyanúgy nem hallod a motorhangját, ugyanúgy nincs benne szélzaj, tehát nagyon nehéz megállapítani azt, hogy pontosan mennyivel mész, és nyilvánvalóan ezért is vezette be az EU korábban azt, hogy az új autóban már kötelező a sebesség túllépésre figyelmeztető hang, mert nincs más visszajelzésed, és hogyha folyamatosan azt nézi az ember, hogy ú, most 50 helyett 52-vel megyek-e, vagy még 49-el vagyok, akkor az lehetséges, hogy jobban elvonja a figyelmet annál, mint amilyen veszélyt jelent az a minimális túllépés.
A Total Car szerkesztőjével, Szentkuti Ákossal Imre Lőrinc beszélgetett. A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, a hírek után viszont már jön a holnap tegnapja, azaz fenntarthatóságról lesz szó, azonnal jövök.